Nagyon szépen tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Előadásom címe IT szolgáltatások biztonsági felügyelete, profilalkotás, anomália detektálás. A munkában a Pannon Egyetem műszaki informatikai karának munkatársai, valamint a KÜRT információbiztonsági és adatmentő ZRT munkatársai vettek részt. És valóban kapcsolódva az előző előadáshoz, alapvetően logelemzéssel foglalkoztunk, és talán annyiban vissza is tudok utalni az előbbiekben elmondottakra, hogy valóban az volt a célunk, hogy ne a humán erőforrás legyen az alapvető olyan komponens, amelyre itt fókuszálnunk kell, hanem próbáljuk meg a logelemzést, az adatkigyűjtést valahogy automatizálni, és minél több plusz információt az adatokból kibányászni. Nem véletlenül mondom azt a szót, hogy kibányászni, hiszen a munkánk alapját alapvetően az adatbányászat adta, és a különféle adatbányászat alapú algoritmusokat vettük górcső alá, és ezeket vizsgáltuk meg olyan szempontból, hogy mikor melyiket célszerű használni, és melyek lehetnek eredményesek logelemzés kapcsán. Éppen ezért előadásomban a következő fő pontokat szeretném érinteni. Rögtön szólok arról, hogy mik a célkitűzéseink, milyen formában álltak rendelkezésünkre az adatok, milyen adatokat vizsgáltunk. A második nagyobb blokk az adatbányászati megközelítéseket fogja tartalmazni. Alapvetően itt az osztályozásra fogok koncentrálni, de egyéb olyan technikákat is megemlítek majd, mint csoportosítás, trendek vizsgálata, idősoranalízis és így tovább. Illetve előadásom végén két esettanulmányt, két példát szeretnék majd bemutatni. Ezek közül az egyik példa éppen a KÜRT munkatársai által adott egy olyan adathalmaz, amely egy valós informatikai rendszert leíró logokat tartalmazott, ezt elemeztük, valamint egy másik adathalmazt is megnéztünk, ez a DARPA adathalmaz volt, amely egy szimulált hálózatot írt le, és az ezekkel kapcsolatos eredményeinkről szeretnék majd bővebben beszámolni. Kezdjük akkor tehát onnét, hogy mi a célkitűzés, és mit szerettünk volna megvalósítani. Alapvetően azt mondjuk, hogy informatikai rendszerek logjainak vizsgálatát akartuk elvégezni, méghozzá statisztikai alapokon. Azt gondolom, hogy logokról és mi egyébről most nem kell itt részletesen szólni. Amit igazából feltehetünk is, mint input adatként tekinthetünk, az nem lesz más, mint azt mondhatjuk, hogy magukat a logokat, illetve a logokból előállítható egy olyan matrix nézet, amelyet aztán tudunk majd vizsgálni. Ez a matrix nézet nem jelent más, mint különféle események jelennek meg a hálózatunkban. Lehetnek persze ezek támadó események és egy sor más. És azt is tudjuk majd, hogy ezek az események milyen időszeletekben jelentek meg. Így tulajdonképpen egy mátrixot kaphatunk a logokból, miután azt feldolgoztuk, és ezen mátrix egy-egy cellái azt fogják megmondani, hogy bizonyos események egy adott időintervallumban hányszor jelentek meg. Az alapvető feladat az, hogy ezen információból próbáljuk meg detektálni, próbáljuk meg azonosítani azokat az eseményeket, amelyek vagy támadásnak tűnhetnek, vagy legalábbis azt tudjuk mondani, hogy gyanús eseményként értelmezhetőek. Egy logfile részlet, amit eléggé megritkítottam csak azért, hogy ne kelljen itt most a részletekben elveszni. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy nyilvánvalóan minden egyes logbejegyzéshez tartozik egy időbélyeg, amelyet kezelnünk kellett. Itt éppen Unix formátumban láthatjuk ezeket. Ugyanaz az időbélyeg tartozott, illetve ugyanaz az időbélyeg látható itt, csak azért, mert a logfile első néhány sorát vettem ki nyilvánvalóan. Ez aztán megy majd tovább. Látjuk, hogy milyen eseményről van szó, néhány plusz információval, milyen portokkal, stb. És ami számunkra nyilvánvalóan fontos lesz még, az nem más, itt az utolsó adat, ami pont azt mondja meg, hogy egy adott percben, ez egy percet ír le, az adott esemény hányszor fordult elő. Alapvetően feladatunk két részt jelentett. Itt majd a második részfeladatról szeretnék bővebben beszélni. Az első részfeladat kapcsán a tegnapi délelőtti szekcióban volt már egy előadás. Talán annyit érdemes itt most erről kiemelni. Azt gondolom, azt különösebben nem kell bizonygatni, hogy óriási méretű fájlokról van szó. Ezek feldolgozása, akár statisztikai mértékekkel való leírása hatalmas erőforrásokat emészthet fel. Éppen ezért létjogosultsága van annak, hogy a különféle párhuzamosításokról, párhuzamosítási technikákról, leképezési technikákról beszéljünk. Kollégáim részfeladat kapcsán Kidolgoztak egyrészt egy olyan megközelítést, amely a logfájlokat méret tekintetében töredékükre tudták lecsökkenteni. Nyilván itt egy sor technikát célszerű ilyenkor felhasználni, úgy, mint használjuk ki azt, hogy az előbb bemutatott matrix például ritkás, ezt a tulajdonságot kihasználva nagy mértékben tudjuk csökkenteni a logfájlok méreteit, illetve arra is érdemes fókuszálni, hogyha statisztikai alapon vizsgáljuk a megfelelő logokat, akkor a statisztikai mértékeket, ANOVA jellemzőket, szórás, variancia, csúcsosság, ferdesség, stb. Ezeket nyilvánvalóan, ezek számítását nyilvánvalóan sokszor célszerű párhuzamosítani. A második részfeladat pedig arról szólt, amit az előbbiekben már említettem, hogy elemezzük ezeket az adatokat, nézzük meg, hogy milyen statisztikai mérőszámokat célszerű alkalmazni, és nyilván úgy válasszuk meg ezeket, hogy ezekből aztán majd plusz ismeretet tudjunk a támadásokra, illetve a hálózat egészére levonni. Ahogy említettem, alapvetően adatbányászati eszközöket tekintettünk, és ilyen technikákat vizsgáltunk. Nehéz megfogni egy mondat erejéig, hogy mi az, hogy adatbányászat, egy kísérletet itt tennék rá. Hát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen döntéstámogatásról van szó, döntéstámogatás szolgáló folyamatról van szó, mely érvényes, hasznos és előzőleg nem ismert tömör információt tár fel nagy adathalmazokból. Számos technika említhető itt meg, a teljesség igénye nélkül néhányat itt alul kiemeltem, úgy, mint nagyobb rész fog majd az előadásban arról szólni, hogy mit is jelent az, hogy osztályozás. Hát nagyon röviden itt most talán annyit lehet elmondani, hogy a jelenlévő objektumokat, a különféle logokat bizonyos osztályokba szeretnénk majd sorolni. Nagyon leegyszerűsítve ez nem jelenthet mást, mint hogy döntsük el egy adott eseményről, hogy azt támadásnak, kritikus eseménynek vesszük, vagy éppenséggel nem. A csoportosítás a második olyan technika, amiről érdemes szólni, míg az osztályozás esetén azt mondhatjuk általában, hogy kell egy tanítási folyamat, amikor a modellt felépítjük, meg kell tanítani a rendszerünket, fel kell építeni egy modellt, ami el tudja majd dönteni azt, hogy egy adott bejegyzés, egy adott előfordulás az miként értelmezhető, addig a csoportosításhoz tartozó algoritmusoknál ezt a tanítási fázist ezt elhagyhatjuk, és ennek ismerete nélkül mondhatunk majd valamit a különféle bejegyzésekről. További technikák csak egy-egy mondat erejéig, a gyakori elemhalmazok és asszociációs szabályok feltárása szintén fontos, hiszen a különböző bejegyzések, különböző objektumok közötti szabályok feltárása alapvető fontosságú lehet, illetve különféle statisztikai, regressziós, illetve idősor elemzések is roppant hasznosak lehetnek az adatok elemzésekor. Azt gondolom, hogy mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogyha adatbányászatról beszélünk, akkor általában igaz az, hogy az előkészítési folyamat, mielőtt még bármilyen algoritmust és bármilyen technikát alkalmazhatnánk, először is az adat feldolgozásról, az adat előkészítésről szól. Majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy az időnk 70-75%-a az azzal telik, hogy az adatokat olyan formára hozzuk, hogy abból aztán eredményesen bányászni tudjunk. Esetünkben is nyilvánvalóan ez volt az első lépés, hiszen megkaptuk a különböző logfájlokat, fel kellett deríteni, hogy a különféle oszlopok, attribútumok tartalmaznak-e szinonímákat, homonímákat, vannak-e üres adatok, amelyeket el kell távolítani. Itt szintén egy ökölszabályt szoktak megemlíteni, miszerint ha egy adott attribútum esetén az adatok 20%-ánál több hiányzik, akkor nyilván ezt már adatbányászat célra vagy további feldolgozás útján tudjuk csak biztosítani, tehát további feldolgozást követően tudunk vele dolgozni, vagy pedig nyilvánvalóan érdemes kihagyni a vizsgálatokból. Tehát első lépés mindenképpen az adatelemzés, illetve az adattisztítás volt. Néhány gondolat akkor arról, hogy milyen osztályozási algoritmusokat vizsgáltunk meg, és ezek milyen eredményt szolgáltattak. Azt mondhatjuk, hogy maga az osztályozás az adatbányászat egyik legnagyobb területe. Alapvetően két fázisa van magának az osztályozási algoritmusoknak. Elsőként egy modell felállítását kell elvégeznünk, meg kell tanítanunk azt a rendszernek, hogy mit is értünk az alatt, hogy egy esemény gyanús, hogy egy kritikus esemény történt, és miután ezt a modellt felépítettük, nyilvánvalóan jöhetnek majd azok az egyedek, jöhetnek azok a bejegyzések, amelyekre előrejelzést, illetve valamilyen kategória besorolást tudunk majd mondani. hogy néz ki egy ilyen tanulási folyamat. Most egy teljesen más példából gondoltam példát hozni, már csak azért is, hogy ne kelljen itt a logikát különösebben magyarázni, és mindenki számára rögtön érthető legyen, hogy miről van szó. Egész egyszerűen egy olyan folyamatot, egy olyan szokást látunk itt most leírni, amely az e-mail olvasási szokást jeleníti meg. Tudjuk, hogy az e-mailnek ki a feladója, új témában érkezett-e ez az e-mail, vagy nem. A levél hossza, rövid vagy hosszú, hol nyitjuk meg, otthon, munkahelyen, és hát igazából mi a döntés, mi az osztályozó attribútum, ez pedig az, hogy elolvassuk azt az adott levelet, vagy nem. Ezt a halmazt, amit itt látunk bal oldalon, hívjuk tanítóhalmaznak. Ezen tanítóhalmaz feldolgozása után áll majd elő az a modell, ami képes lesz arra reményeink szerint, hogy előre nem ismert döntésre vonatkozóan is adjon információt. Tehát a tanulóhalmaz birtokában az osztályozó algoritmus előállítja azt a modellt, amit aztán majd később a teszthalmaz elemein tudunk tesztelni és tudjuk minősíteni. Egy blokkdiagramon ezt leírva következőképpen néz ki maga a folyamat, rendelkezésre állnak a tanulóminták, esetünkben ezek a logok lesznek majd. Az osztályozási modellt elkészítjük, elkészülnek az osztályozási szabályok. Itt szabályok alatt nagyon gyakran egy implikációval leírt szabályt kell érteni, premisszával, illetve konklúzióval. Hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor a konklúzió pedig lehet az, hogy megint csak valami incidens esemény történt, vagy nem. Miután az osztályozási szabályok elkészültek, ellenőriznünk kell az ellenőrző minta segítségével, a teszthalmaz segítségével azt, hogy maga a pontosság megfelelő-e, ha igen, akkor az új minták segítségével a továbbiakban már előrejelzést adhatunk arra vonatkozóan, hogy az egyes bejegyzéseket hogyan értékeljük. Néhány algoritmus, amely az osztályozás kategóriájába tartozik, úgy mint a döntési algoritmus, különféle base modell alapú osztályozási algoritmusok, vagy éppen a K legközelebbi szomszéd technika, de itt csak néhányat látunk most kiemelve, további modellek is természetesen léteznek. Használtuk és vizsgáltuk, hogy a döntési fa előállítása mennyiben segít nekünk abban, hogy ezeket a logokat vizsgáljuk, és igazából következtetéseket tudjunk levonni. Tudjuk azt, hogy a döntési fa alapú megközelítés egy gráf alapú reprezentáció lesz, és egy ilyen gráffal szabályokat tudunk majd leírni. Tulajdonképpen a gráf egy gyökértől egy levélig vezető útja tulajdonképpen egy szabályt ad meg. Két lépésből áll maga az algoritmus. Egyrészt feladatunk felépíteni ezt a fát. Itt, ha nagyon messziről nézünk rá a területre, akkor azt tudjuk mondani, hogy az egyik fő kérdés az igazából az, hogy ha a gyökértől elindulunk, akkor az egyes csomópontokban milyen változó, milyen attribútum alapján fogjuk majd az adatokat felosztani diszjunkt halmazokra. Itt rengeteg technika létezik, ezeket megint csak megvizsgáltuk részletesebben. A két legismertebbet tettem ide fel a diára, úgy mint az információnyereség elve alapján történő adatfelosztás, illetve a Gini Index az, ami azt gondolom mindenki számára ismerős. De számos más megközelítés mérték is létezik ezen csomópontok szétválasztására. Miután a fát felépítettük, következő lépésként meg kellett azt vizsgálnunk, hogy nem lépette fel túltanítás a tanítási folyamat során. Itt igazából azt kell értenünk ez alatt, hogy ha túlságosan illeszkedik az a modell, amit felépítettünk a tanulóhalmazra, ez egyúttal azt is jelenti, hogy a modellünk esetleg megtanulta a hibás adatokat, a zajjal terhelt adatokból is tanult, és ez a későbbiekben valószínűleg pontatlanabb eredményeket eredményez majd. Éppen ezért következő lépésként el kellett végezni egy úgynevezett előmetszés, illetve utómetszés szerű műveleteket, amelyek célja alapvetően ez volt, hogy a fát megtisztítsuk, és ezáltal a jövőben pontosabb adatokat kapjunk. Hogy néz ki egy döntési fa? Azt gondolom, hogy nem kell róla részletesen beszélni. Az előbbi levél olvasásos példa egy döntési fáját látjuk itt. Gyökérből elindulva első lépésként látjuk azt, hogy a levél hossza, mint attribútum alapján történt egy osztályozás. Itt azt látjuk, hogy a hosszú leveleket jelen példa alapján általában kihagyjuk, míg a további rövid levelekre egyéb leosztás volt szükséges. Tudjuk azt, és érdemes is arra figyelni, hogy nagyon sokszor nem mondhatjuk azt, hogy egy adott szabály biztosan egyértelműen meghatározza azt, hogy támadásról beszélünk, vagy nem támadásról beszélünk. Sokszor azt kell mondanunk, hogy egy valószínűséggel, egy fuzzy mértékkel tudjuk azt leírni, hogy egy adott szabály mennyiben helytálló, mennyiben érvényes, illetve mennyiben nem. A döntési fa egy másféle nézete, egy valószínűség alapú nézete, igazából ez a Bayes modell alapú osztályozás, amely valószínűség elméleti összefüggéseket és háttereket tartalmaz. Hát anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, egy dolgot gondoltam kiemelni, magát a Bayes tételt, ami igazából az algoritmus alapját adja, illetve két mondattal szeretném szemléltetni, hogy pontosan mi is maga az alapelve az algoritmusnak. Tegyük fel, hogy van egy bejegyzésünk, van egy X mintánk, illetve nyilvánvalóan ezen mintákat majd különféle kategóriákba, osztályokba akarjuk sorolni. Hát az X minta valamely C, legyen az X egy minta, valamint C egy esemény, és a PCIX azt az eseményt, azt a valószínűséget fogja majd leírni, hogy az adott minta, az adott bejegyzés az éppen az C-i-edik osztálynak az eleme. Azt mondja maga a megközelítés, hogy abba az osztályba soroljuk a soron következő mintát, amelyre ez a valószínűségi érték maximális. Illetve egy utolsó példa még osztályozási algoritmusok kapcsán, ez a K legközelebbi szomszéd technika, így beszélhetünk 1, 2, 3 legközelebbi szomszéd technikákról is, stb., amely azt mondja, hogy mellőzzük igazából a tanulási folyamatot, és amikor jön egy új objektum, amikor jön egy új egyed, amelyet osztályoznunk kell, akkor nézzük meg azt, hogy ezen objektum mely más objektumokhoz van idézőjelesen értve közel, hiszen akkor azt gyanítjuk, és az az alapgondolat, hogy valószínűleg ugyanolyan kategóriába sorolható még, ugyanolyan kategóriába sorolható majd, mint az, amit igazából megtaláltunk. Itt is számos távolságmetrikát vizsgáltunk meg arra, hogy hogy célszerű ezeket az objektumokat, logbejegyzéseket tekinteni. Alapvetően az euklidiszi távolság az, amit a leggyakrabban alkalmaznak, és mi is azt láttuk, hogy jelen esetben a logfájlok elemzésekor is ez adta általában a legjobb eredményt, de egyéb távolságoknál is nagyon pici volt a differencia. Nyilvánvalóan elkerülhetetlen a programtámogatás, és ahogy a bevezetőben is említettem, azt szeretnénk, hogy legyen egy döntéstámogató rendszerünk, amely automatikusan feldolgozza ezeket az adatokat. Nyilvánvalóan nem kerülhető el maga a szakértelem, hogy egy logelemző ránézzen és jóvá hagyja a megfelelő döntéseket, de legyen egy automatikus programtámogatás, ami segít a megfelelő döntés meghozásában. Három ilyen programcsomagot tüntettem fel, amelyet igazából munkánk során használtunk és hasznosak voltak. Az első a VECA, a második a Hierarchical Clustering Explorer, illetve a RapidMiner programcsomag, ami megint csak nagyon sok adatbányászati jellegű komponenssel rendelkezik. Hogy történt az elemzés, és milyen lépéseken kellett átmennünk, miután az adatokat megkaptuk, megtisztítottuk, és rendelkezésünkre álltak már azok az adatok, amelyeken a adatbányászat elkezdhető volt. Kiválasztottuk elsőként, hogy mely az az esemény, amit szeretnénk detektálni, amelyre szeretnénk megtalálni a kritikus részeket. Létrehoztunk egy úgynevezett Matrix Maker nevű programot, hiszen le kell gyártani a megfelelő statisztikákat, elő kell állítani azt a matrixot, amelyet az előadás elején mutattam, amely a gyakorisági értékeket tartalmazza. Itt különféle szempont szerint, a nyitóképernyőt látjuk most itt, különféle szempont szerint tudunk szűrni, illetve a statisztikai mértékeket előállítani. Adjuk meg persze az osztálycímkét az előállt adathalmazhoz, hiszen egy tanítási folyamatról van szó, tehát kezdetben a training halmaz van abban segítségünkre, hogy létrehozzuk magát a modellt, és miután ez megtörtént, következhetett az eredmények értékelése. Általában adatbányászatban az egyik mód arra, hogy eredményeinket értékeljük, az itt látható táblázat, illetve arányok alapján tehető meg. Így nagyon gyakran szokás helyesen pozitív arányt, tévesen pozitív arányt, helyesen negatív arányt, tévesen negatív arányt, illetve a megbízhatóságot leírni, és ezzel jellemezni a felépített modell tulajdonságait, illetve megbízhatóságát. Nem gondoltam a matematikai formulákat itt most mögéje tenni, csak az elsőt nézzük meg. Nyilvánvalóan, ahogy a megnevezése is mutatja, helyesen pozitív arány alatt a helyesen osztályozott pozitív minták arányát értettük. Ha ezt a táblázatot vesszük alapul, akkor ez egész egyszerűen egy A per A osztva B-vel tört kiszámolását jelentette. A fenti ábrán a RapidMiner programnak egy képernyője látható. Leegyszerűsítve is a legfontosabb elemeket csak most benhagyva ebbe az ábrába. Annyit kell róla tudni, hogy adatbányász komponenseket tartalmaz, ahogy ezt az előbb már mondtam, és ezen alapkomponensek összeköthetőek. Az egyik komponens kimenete bemenete lehet egy másik komponensnek, és így egész összetett folyamatokat és egész összetett vizsgálatokat is el tudunk a segítségével végezni. Itt éppen a döntési fa vizsgálat egy nagyon leegyszerűsített modelljét látjuk, ahol látjuk, hogy a bemenetként megjelenik a tanulóhalmaz, az a megfelelő döntési fa komponenshez fut. Ezen komponensnek számos paramétere van, amelyeket nyilvánvalóan hangolni kell, be kell állítani, az elő-utómetszést meg kell adni. Majd miután a modell előállt, rendelkezésünkre áll maga a teszthalmaz, amely teszthalmaz elemeit aztán alkalmazzuk ezen a modellen, és megnézzük, hogy milyen eredményeket kapunk. Egyetlen egy eseményt gondoltam itt most csak bemutatni, nyilván az összes többi is hasonlóképpen jellemezhető. Itt egy úgynevezett stream read failed eseményt választottam ki szemléltetése, illusztrációra annak érdekében, hogy milyen jellegű eredmények is születtek a munka során. Első lépésben meghatároztuk azokat a statisztikai mértékeket, amelyek alapján aztán jellemezhetőnek tűnt maga az adathalmaz. Ide is csak néhány ilyen statisztikai mértéket soroltam fel a helyszűke miatt, úgy mint ferdesség, csúcsosság, maximum, átlag, szórás, vagy amit az előadás elején is mondtam, figyelni kellett arra, hogy az adatoknál a nem nulla elemek száma, a ritkásság milyen méretű, hiszen ez is nagyban meghatározza az eredményességet. Jelen esemény esetén 3598 bejegyzéssel rendelkeztünk. Egy olyan adathalmazt vizsgáltunk, ami 10 hónapot fedett le, és egy valós informatikai rendszer logjait tartalmazta. Maga a loggyűjtemény több gigabájtot tett ki, itt most az adott eseményhez tartozóan 3598 bejegyzést néztünk, amely közül 20 olyan bejegyzés volt fellelhető, amelyet a logelemző kollégák gyanús eseményként, gyanús időszakként értelmeztek. Nyilvánvalóan a cél itt az volt, hogy ezt mi programtámogatással tudjuk-e biztosítani, és ezt a 20 darab gyanús eseményt a programunk a megfelelő statisztikai mértékek kiszámolásával, feldolgozásával előhozza vagy nem, tehát mi is megtaláljuk-e ezeket a gyanús eseményeket. Három algoritmust mutatok itt most be. Egyrészt a döntési fa algoritmust, amelyről pár szót már említettem, a Bayes osztályozók egy lehetséges változatát, amit itt naív Bayes algoritmusnak hívtunk. Ez az algoritmus annyiban másabb, és azért hívjuk naív osztályozónak, hiszen az egyes tulajdonságokat függetlennek tekinti egymástól. Ez elég erős megszorításnak tűnhet, de meglepő módon a gyakorlatban nagyon sokszor működik, és nem jelent ez a megszorítás. Problémát. Illetve az 1NN algoritmus volt még az, amelyet itt megvizsgáltunk. Csak néhány gondolat, amit itt igazából láthatunk. Jelen példában a döntési fa algoritmus mind a 20 olyan kritikus bejegyzést megtalálta, amelyet a logelemző kollégák is említettek. Igaz ez a naív Bayes osztályozó, illetve az 1NN algoritmusra is. Hogyha ezt egy függvényen akarjuk ábrázolni és szemléltetni, hogy milyen eredmények születtek, a tévesen pozitív arány függvényében láthatjuk itt a helyesen pozitív arányt ábrázolva. Nyilvánvalóan az a jó nekünk, hogyha minél közelebb vagyunk ehhez a ponthoz, hiszen ez mutatja azt, hogy az algoritmus megfelelően működik. Nem volt azért mindig ilyen szép a helyzet, mint ahogy itt láthatjuk. Néhány eseményt itt feltüntettem ebben a táblázatban. Azt tudjuk mondani, hogy legrosszabb esetben is 0,85 true pozitív aránya sikerült detektálni, és sikerült azonosítani azokat az eseményeket, amelyekre azt tudtuk mondani, illetve amelyre azt az információt kaptuk, hogy valóban kritikus eseményként tekinthetőek. A többi adat elemzésétől most az időrövidsége miatt azt gondolom, hogy eltekinthetünk. További megközelítések megvizsgálására is sor került. Eddig alapvetően csak az osztályozásról beszéltem, de tudni kell azt, és eredményeink is igazából ezt támasztották alá, hogy nem elegendő csak egyféle technika alkalmazása. Így tekintettük még az úgynevezett outlier detektálás technikáját, ami egy csoportosítási technika. Alapvetően az a célja, hogy a kiugró eseményeket, a kiugró adatokat, adatsorokat tudjuk vele azonosítani. Ami még egy másik fontos tulajdonsága, hogy munkánk során az úgynevezett nem felügyelt outlier detektálással foglalkoztunk, amely nem követelte meg azt, hogy a logelemző kollégák megmondják nekünk, hogy na ez a tanítóhalmaz, és ezen kell magát a modellt felépíteni, hanem lehetőség volt arra, hogy ezen információktól függetlenül besoroljuk, illetve megadjuk az egyes bejegyzések kategórikus besorolását. Vizsgáltuk továbbá az idősoranalízis, trendeket néztünk a különféle logfájlokra is. Egy példát szeretnék ennek kapcsán megemlíteni. Első lépésként megnéztük, hogy egy általános leírás, egy általános lenyomat hogy néz ki az adott logok esetén. Itt látjuk azt, hogy már nagyon valóban nem látszik, de az X tengelyen az egyes időpontok vannak feltüntetve, az Y tengelyen pedig gyakorlatilag a mátrix egyes gyakorisági értékei kapnak helyet. Amit érdemes kiemelni, hogy maga az Y tengelyen a legnagyobb érték most 0,5-ös, amely még egyszer tehát azon eseményeket tartalmazza, amelyek egy normális nem támadást tartalmazó folyamatot írnak le. Ábrázoltuk aztán azon lehetőséget is, ahol csak a támadások jelennek meg. Itt látjuk, hogy maga a skála már nagyban változott, így 1100-as érték van itt az Y-tengely tetején. Ha pedig ezt a kettőt egymásra vetítve nézzük meg, hogy milyen eredményt kapunk, akkor nagyon szépen látni lehetett azt, hogy mely időpontokban detektálhatjuk azt, hogy valami kritikus esemény történt, valamely olyan eseményről van szó, amelyet érdemes ellenőrizni. Érdekessége volt egyébként a munkának, hogy több esetben sikerült azért a logelemző kollégákat meglepnünk, amikor azt mondták, hogy hát ott semmi olyan extra és semmilyen kirívó esemény nem történt. Mi pedig azt találtuk, hogy igen, ott volt valami, ami számunkra gyanús, legalábbis a szoftver ezt hozta ki, és utólag igazolásra is került, hogy igen, ott tényleg történt valami, amit észre kellett volna venni. És két mondat zárszóként. Azt említettem a bevezetőben, hogy a meglévő adathalmaz egy valós adathalmaz volt, 10 hónapot ölelt fel, és a kürtől kaptuk. Van egy olyan nyílt adathalmaz is, amelyet DARPA adathalmaznak neveznek. Ez az Amerikai Védelmi Hivatal publikálta, és itt a lent látható linken igazából elérhető. Számos hatalmas méretű adatok vannak itt fenn, és érdekel bennünket az, hogyha egy olyan adathalmazra nézzük meg, amely bár nem valós rendszert ír le, hanem szimulált adatokat tartalmaz, milyen eredményeket kapunk. Most az időrövidsége miatt azt gondolom, hogy az architektúráról, illetve magukról, a logokról nem szólok különösképpen. Itt is rendelkezésünkre állt egy tanítóhalmaz, illetve egy teszthalmaz, amin aztán lehetett az eredményeket vizsgálni. Azt tudjuk mondani, hogy az osztályozási algoritmusok általában olyan 70%-os, 0,7-es valószínűséggel jósolták meg helyesen az osztályozást, viszont hozzátéve a további adatbányászat algoritmusokat, úgy mint outlier detektálás, úgy mint trendek vizsgálata, ez a megbízhatósági érték növelésre kerülhetett. Összefoglalva, tehát azt emelhetném ki, hogy munkánkban logfájlok statisztikai elemzésével foglalkoztunk, alapvetően adatbányászati algoritmusokat vizsgáltunk meg azért, hogy ezek alkalmazhatók-e logfájlok elemzésekor, osztályozással, idősor elemzéssel, csoportosítással foglalkoztunk. A statisztikai mérőszámokon alapuló elemzésnél azt tapasztaltuk, hogy legalább 85%-os eredményességgel meg tudtuk mondani a kritikus eseményeket, és tapasztalataink pedig azt mutatták, és eredményeink is ezt igazolták, hogy a különféle adatbányászati eszközöket eredményesen lehet használni, és érdemes is integráltan használni őket, hogy megkönnyítsük a logelemző dolgát. És valóban ne csak annyi legyen a logelemzés, hogy egy táblázatot böngészünk és statisztikákat gyártunk, hanem legyen ez egy könnyebben menedzselhető folyamat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm.